Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Napra pontosan egy évvel ezelőtt nyerte meg a december 6-án törölt államfőválasztás első fordulóját Călin Georgescu. Az azonban, ami 2024. november 24-e előtt elkezdődött, nem ért véget a választási ciklus kisiklásával. A külső szereplők aktiválásával felemelkedő, az algoritmus jellegzetességeit a maga javára fordító Georgescu megjelenése máig próbatétel a román demokrácia számára. A veszély pedig nem csökkent azzal, hogy szeptember közepén vádat emeltek ellene, miután februárban az alkotmányos rend elleni cselekményre való felbújtás gyanújával ellene és társai ellen bűnvádi eljárás indult. Alex Florenza legfőbb ügyész szeptemberben hivatalosan is kimondta azt, amit addig csak sejteni lehetett. Konkrét bizonyítékok támasztják alá, hogy Románia célpontja volt egy összehangolt, orosz irányítású hibrid kampánynak a 2024-es választási év során. Október elején az elnöki hivatal nyilvánosságra hozta az Oroszország Románia ellen folytatott hibrid hadviselése című elemzést, amelyet Nikus Ordán államfő bemutatott a többi európai vezetőnek is. Ez a dokumentum részletesen ismerteti a kibertámadásokat, a destabilizációs törekvéseket, továbbá Călin Georgescu volt államfőjelölt és Horáció Potrás Zsoldos vezér szerepét. Ennek ellenére az ügy kapcsán még mindig sok a hiányzó részlet, még mindig nem történt meg az elszámoltatás az állami intézmények passzivitása miatt. Ez pedig azt eredményezi, hogy Călin Georgescut a romániai lakosság 40%-a tartja megbízható politikusnak, többen, mint Nikus Ordán jelenlegi államfőt. A Georgescu jelenségről beszélgetünk a mai Naprakészben, Szász Alpár Zoltán politológus a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Kezdjünk azzal, hogy egy év után mit érdemes elmondani Călin Georgescuról, mit érdemes elmondani arról, hogy honnan, mikor indult a Georgescu jelenség, mert hogy ugye most annak kapcsán beszélgetünk, hogy 2024. november 24-én arra ébredtünk, hogy Călin Georgescu megnyerte az államfőválasztás első fordulóját, azért az államfőválasztásét, amelynek később a második fordulóját törölte az Alkotmánybíróság, érvénytelenítette az egész választási folyamatot. Egy évvel vagyunk ezután, mit fontos elmondani?
Tehát azt alaposan meg kellene fontolni, hogy Călin Georgescu jelensége, vagy pedig egy tünet a román társadalomban meghúzódó, felszín alatt lezajló jelenségeknek egy tünete, hiszen nem az első alkalom, amikor szélsőséges, nacionalista jelölt kerül hát tulajdonképpen akár a választások második fordulójába is bekerülhetett volna, vagy oda bekerült, illetve hát ezeket a választásokat az Alkotmánybíróság megsemmisítette, erről ez is talán esetleg megérne egy misét, de úgy gondolom, hogy itt a társadalom elégedetlenségére meglévő és a kommunizmusban kimunkált látens vagy kevésbé látens nacionalizmusra, mint jelensége tudott ráépíteni Georgescu, és hát nyilván lehetőt tulajdonképpen önmagát is külön jelenségként kezelni, és akkor arról kellene beszélnünk előjáróban, hogy hogyan is építette föl magát, milyen premisszákból építkezett, és már a múlt év ilyenkor lehetett azt tudni, hogy csendesen, mint egy két éve kampányolt az Ortodox Egyház berkeiben, ahol jó kapcsolatai vannak, ahová bejáratos, próbált fiatal szavazókat megszólítani, próbált építkezni, próbált a saját narratívájának őket megnyerni.
És nem akár hogyan, hisz olyan narratívákat használt, és úgy sikerült építkeznie, hogy egy látszólagos marginális szereplő erőteljesen vagy befolyásos politikai alternatívává vált. Ön említette azt, hogy a szélső jobboldali erők mindig is jelen voltak a társadalmunkban, de talán ennyire előtérbe még sosem kerültek, mint ahogy Călin Georgescu. Tehát milyen mechanizmusok révén tudott ő megnyilvánulni? Említette ön az ortodox egyházzal való kapcsolatot, csak az nem elég.
Itt egyértelműen az nem elég, ennél sokkal többről van szó, tehát nyilván ő mondjuk az eddigi idők legerősebb vagy legerőteljesebben megjelenő szélső jobboldali jelöltje, de hát azt is tudnunk kell róla, hogy a teljes ismeretlenségből indult. 1990 és 2010-2020 között számos kormányhivatalt foglalt el, dolgozott nemzetközi szervezeteknél is, akár ugye ENSZ jelentéstevőként is, sőt, mi több a Románok Egysége Szövetségéről, miután ugye a neve többször, mint potenciális miniszterelnök jelölt felmerült, 2020 és 2021-ben megtörtént a tényleges jelölés is. Tehát volt mire építenie kapcsolatokra, jártasságra, tapasztalatra, és hát ugyancsak az elmúlt év végén, amikor megjelentek az első elemzések, látott olyan magyarázat is napvilágot, hogy tulajdonképpen gyümölcsödött titkosszolgálati kapcsolatokkal is, nevezetesen a külföldi hírszerző szolgálatban rendelkezik jó kapcsolatokkal, még azt is sebesgették, hogy állítólag a szervezet fedett ügynöke, hát erre kevésbé vannak bizonyítékok, de az eléggé egyértelmű, hogy mindvégig a román politikában, ha úgy akarjuk, 1990 márciusától, de mindenképpen Traian Băsescu és Klaus Iohannis elnöksége óta jelentős szerephez jutottak a politika hátterében a titkosszolgálatok, és ha ugye ezt a beszélgetésnek a fonalát tovább viszük, akkor arra is rá lehet tapintani, hogy hogyan és miként.
Alex Florenza legfőbb ügyész nyilatkozata a legsúlyosabb szerintem az elmúlt egy évben. Ő idén szeptemberben jelentette ki azt, hogy Oroszország próbálta befolyásolni a romániai választásokat. Ezelőtt a nyilatkozat előtt volt egy legfelsőbb védelmi tanácsi dokumentum, amely arról szólt, hogy támadás történt Románia ellen, hibrid támadás történt Románia ellen. Ezeket tudjuk most a Georgescu jelenségről, de még számos részlete van ennek, amelyeket homály fed. Nem tudjuk, vagy nem akarják ezt még elmondani, ön szerint?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván, hogy elsődlegesen a Koppenhágában bemutatott jelentés, az töviről, hegyiről, egyire és minden oldaláról végigjárja ezt a kérdést, hogy hogyan, milyen eszközökkel próbálkozott az Orosz Szövetség beavatkozni Romániában, hanem is közvetlenül a választások kérdésében, de abban is, hiszen amióta tulajdonképpen az orosz-ukrán háború folyik, nem egy, hanem több országot célhoz az Orosz Szövetség különféle dezinformációs kampányokkal, kémszolgálati módszerekkel, hírszerzési módszerekkel. Nyilván ennek a mai világban a kortárs formája az úgynevezett hibrid támadások, vagy a hibrid háború, amikor a legmodernebb technológiai és tömegkommunikációs eszközöket használják fel. Téves információk, téves hírek terjesztésére, álkampányokra, megtévesztő kampányokra, mindenféle diverziós és szubverzív tevékenységre. Ennél mondjuk több van a jelentésben, ott konkrét személyeket is említenek, akik lehet legyen román vagy nem román állampolgárok, de ugye ahhoz befolyás alatt állók, akik hát mit tudom én, a választásokat ilyen vagy ilyen formában befolyásolhatták. Szerintem nyilván, hogy ez az a része a történetnek, vagy a kérdésnek, vagy a jelenségnek, amelyet ugye a román hatóságok láttatni akarnak. Nem mintha nem lenne igaz, de egyértelmű, hogy itt léteztetnek olyan információk, és az a legelső napokban kiszivárogtak ilyenek, hiszen a legfelsőbb védelmi tanácsdokumentuma múlt év decemberében az tulajdonképpen titkosszolgálati jelentésekre, titkosszolgálati okmányokra alapozott, amelyből hát nyilván azok a cenzúrázták, szépen lehetett látni a fekete rostiron nyomokat, hogy mi az, ami a bizalmas információ, és nem kerülhet ki. Továbbá hasonlóképpen ugye az Alkotmánybíróságnak azon döntését, amelyel törölte a választások eredményét, hát eléggé határozottan bírálta a Velencei Bizottság, ugyanis azt mondta, hogy súlyos precedens ugye megsemmisíteni demokratikus választás eredményét, és ezt nem lehet kizárólagosan titkosszolgálati okmányokra, titkosszolgálati információkra alapozni, és hogy ennél sokkal súlyosabb, sokkal nyomósabb okok kellenek, tehát itt valahol valamilyen fiókok, szekrények mélyében még szerintem rejlenek olyan akták, amelyekből évek múltán lehet még valamit kiókumlálni, megtudni, de egyelőre hát ez a kurzus, hogy most akkor ezt a történetet lezártuk, hát ugye büntetőeljárás is indult, különféle ugye regionális szimbólumok, regionális propaganda és egyéb vádpontok kapcsán Călin Georgescu ellen, úgyhogy hát legalábbis a hatóságok részéről úgy gondolom, hogy egy bizonyos mederbe beterelték a folyamatot. Ha úgy akarjuk, akkor a mainstream romániai politikai erők szempontjából ez egy olyan kimenetele a Georgescu ügynek, ami számukra pillanatnyilag kedvező, és valószínűleg nem csak pillanatnyilag, hanem hosszabb távon is.
Kérdés azonban, hogy a társadalom az elégedette ezzel, hogy Călin Georgescu ellen elindult az eljárás, Călin Georgescu és még 22 másik személy ellen is, köztük említhetjük Horáciu Potrá zsoldos vezért is, aki szerepet játszott az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérletben. Ön itt az imént azt mondta, hogy fiókok, szekrények, ahol vannak dokumentumok, és vagy lesznek, és talán előveszik, talán nem. Erre utal egyébként az államfőnek a kijelentése is, aki azt mondta, hogy hát kampányígéret volt, hogy tisztázni fogják, hogy a tavaly novemberi választásokon mi történt. Összegyűjtöttek nagyon sok anyagot, több szinten is, megvan Georgescu életrajza, a gyanú, amelyek felmerültek a tavalyi választások során, és ezt majd a megfelelő pillanatban közzé fogják tenni. A társadalom egy része most érzi, vagy azt érzi, hogy ez a megfelelő pillanat már eljött, vagy itt az ideje, hogy tisztán lássuk azt, hogy mi történt. Mégis a politikum valahogy úgy gondolja, hogy a kielégítő válaszoknak a megadása az még várhat magára. Milyen következményekkel járhat az, ha nem elégítjük ki a társadalomnak a jogos kíváncsiságát?
Ezt elég nehéz megválaszolni ezt a kérdést két szempontból. Egyfelől azért, mert nyilván a társadalom, a közvélemény azt szeretné, és teljes joggal azt szeretné, hogy mindig minden kétes ügy, kezdve mondjuk a választási manipulációtól, ami itt volt, egészen a korrupciós ügyekig, azt a hatóságok, az illetékesek feltárják, kiderüljön, és ugye megtisztulási folyamatok történjenek meg a társadalomban, de az elmúlt néhány évtized román politikája sokkal inkább azt mutatja, hogy ezek a iratcsomók, amelyek felgyűlnek, amelyek ott lapolnak különböző fiókok alján, akkor kerülnek elővételre, amikor politikai leszámolás, politikai zsarolás, vagy egyéb hasonló jellegű cselekményt kell valakivel szemben, vagy valaki ellen végrehajtani. Hát ez egy negatívum, de én azt látom, hogy tulajdonképpen az, amit az államfő mondott, az egy sormintába illik, egyelőre jól vannak azok ott adáktá, ahol vannak. A társadalom úgyis, és ez a válasz a második része, van a társadalomnak bőven mivel foglalkoznia. Tulajdonképpen ugye vannak ezek a, hát nemrég ugye a KUSZ hirdett egy közvéleménykutatást, amit hát jó egy hónappal ezelőtt is talán a mai napot nézem, pont egy hónapja zárult, tehát október 16-a 24-e között, amiben hát a jelenlegi politikai helyzetre vonatkozóan több kérdést föltettek. Nem akarom most főzőben megbenteni azt, hogy az egyik ilyen kérdés, ami ott lapul, ott forrong a társadalomban, az tulajdonképpen egy potenciális felfüggesztési eljárás a jelenlegi államfő ellen, sokkal inkább amit én úgy társadalmi gondnak látok, és egyfelől kiderül a közvéleménykutatásból is, másfelől pedig az embereket sokkal jobban érinti a mindennapokban, az hát a látszólagos jó gazdasági helyzet, ami hirtelen tavasz óta ugye összeomlott. Megvan ennek az oka, hiszen ugye Románia hitelekből próbált boldogulni, és most eljött az ideje a megszorító intézkedéseknek, költségvetési hiány van, áremelkedések vannak, infláció van, és ezt mind-mind érzi az egyszerű állampolgár, és hát nyilván az állampolgárok 80-90%-a ilyen mélyebb politikai kérdésekkel, hogy most akkor a felfüggesztés nyilván retorika szintjén jelen van, de hogy akkor most ezzel a dossziéval mi legyen, vagy mire legyen, én úgy érzem, hogy sokkal kevésbé foglalkozik.
Szászalpán Zoltán politológus a mai napra kész vendége. Napra pontosan egy évvel azután beszélgetünk, hogy 22,94%-kal 2024. november 24-én Călin Georgescu megnyerte az államfőválasztásnak az első fordulóját. A politika pereméről induló Călin Georgescuról beszélgetünk, ön az imént a KUSZ közvélemény kutatását említette, egy szeptemberi mérés szerint továbbra is, annak ellenére is, hogy vádemelés történt ellene, a lakosság 40%-ának a bizalmát élvezi. Nagyobb a bizalmi indexe, mint Nikus Ordán jelenlegi államfőnek. Egyébként az ő bizalmi indexénél nagyobb a Georges Simion AUR vezére is. Egyébként volt egy interjú az újrainduló Quotidianul című lapnak a főszerkesztője, Sebastian Zachmann beszélgetett talán másfél héttel ezelőtt Nikus Ordán államfővel, és az interjúnak az utolsó kérdései között szerepelt az, hogy az államfő látja-e még politikai szereplőként Călin Georgescut, és a válasz igen volt. Tehát Nikus Ordán államfő még mindig számol Călin Georgescuval. Visszatérhet még? Ha ő nem is, ez a jelenség, ez még fog hullámokat vetni ön szerint is a romániai belpolitikai porondon?
Mindenképpen, és akkor hadd térjünk vissza, vagy folytassuk egy picit a közvéleménykutatások vonalán, hiszen a legújabb közvéleménykutatás az előzővel ellentétben, amit ön idézett, nem a népszerűségi indexét mérte Călin Georgescunak, hanem azt a kérdést tette föl, hogy úgy gondolják-e az állampolgárok, a válaszadók, a megkérdezettek, hogy elegendő bizonyíték van arra, hogy eljárást indítsanak, mármint megindították, de hogy ezt elegendő bizonyíték birtokában indították meg, elégtelen bizonyíték birtokában, vagy pedig úgy gondolják, hogy ezt a kérdést nem tudják eldönteni. A határozatlanok azok ugye egyharmadát jelentették a válaszadóknak, de egyharmada ezzel egyenlő arány mondta azt, hogy tulajdonképpen elégtelenek a bizonyítékok, és csak szűk egynegyede mondta azt, hogy ezek elégségesek. Tehát ha ugye a lakosság jelentős része legalábbis a közvéleménykutatások tükrében megkérdőjelezi a Georgescu ellen indult eljárás jogosságát, akkor egyértelmű, hogy hitelt lehet adni az államfő kijelentésének is, és hasonlóképpen hát miért ne adnánk hitelt egy szakszerűen elvégzett közvéleménykutatásnak annak is, hogy továbbra is jelentős népszerűségi indexel bír. De hát itt lehetne egy pici aritmetikát, matematikát is végezni, hiszen ugye 35% a kutatásnak a tükrében ha mondjuk a következő vasárnap, vagy azon a vasárnapon, ami előtt befejezték a közvéleménykutatást, választásokat tartanának Romániában, 35% a Románok Egysége Szövetségre szavazna, és 7% pedig az Ifjú Emberek pártjára. Nos, hát az elég egyértelmű, hogy ez a két párt a Kölin Georgescu szavazói bázisát jelenti, és hát az összeg az 42%, és ami az egybe beanglott részéről a népszerűség index a 40%. Tehát nem lehet őt leírni, illetve annyit talán lehetne pontosítani, hogy ezek az eljárások egyértelműen nem alaptalanok, hanem megalapozottak. Nem csak orosz részről volt itt beavatkozás, hanem nyilván különféle, tehát akár Egyesült Királyságban tartózkodó, meg Romániában tartózkodó ilyen vloggereket, tiktoktereket, influencereket bíztak meg azzal, hogy kampányoljanak tulajdonképpen Kölin Georgescunak. Na most ebben az érdekes, hogy azt figyeljük meg, vagy másot is megfigyelt, hogy tulajdonképpen a tömegdemokrácia, a választási demokrácia az átalakulóban van, már nem a hagyományos média, hanem elég nagy mértékben a szociális média az, ahonnan hát sok esetben, vagy nagyon sok, akár a legtöbb esetben ellenőrizetlen információkat szereznek az állampolgárok, és ez alapján alakítják ki a politikai preferenciájukat. Tehát ezek a dolgok egyértelműen hozzájárultak ehhez a tényleg a politika a második vagy harmadik vonalában előkerülő személynek a fulminás sikeréhez, de ha ő nem is, nyilván ez a választói bázis, ami él, és tulajdonképpen nem látom ennek a politikai vonalnak a gyengülését, főleg a jelenlegi háborús körülmények között. Nyilván a gazdaságban is nagy az elégedetlenség, és valahányszor a szélső jobboldalnak táptalajra kellett találni, akkor a társadalmi elégedetlenség mindig is egy nagyon jó táptalaj volt.
Itt említettem korábban Alex Florenza legfőbb ügyésznek a kijelentését, aki orosz érdekcsoportokat említ, és ha ebből a megállapításból indulunk ki, amelyeket a legfőbb ügyész konkrét bizonyítékokkal alá tud támasztani, tehát hogy a Kreml állt a Georgescu jelenség mögött, akkor azt is kijelenthetjük, hogy a hibrid befolyás az nem ért véget azzal, hogy tavaly december 6-án az államfőválasztásokat érvénytelenítették, illetve elindult az eljárás Kölin Georgescu ellen, hisz ahogy az orosz hadtudományi gondolkodó Alexander Bartos fogalmaz, a hibrid háborúban nem számíthatunk valamelyik félnek a kapitulációjára. Vannak már jelek, hogy a befolyásolási kísérlet az folytatódik, vagy most a vihar előtti csendet látjuk, és valóban nem szabad hátradőlni?
Inkább azt mondom, a vihar utáni csendet látjuk, vagy tapasztaljuk, tehát nyilván a befolyásolási kísérletek és a hibrid háború nem ért véget, és elsődlegesen azért nem ért véget, mert ez a hibrid háború egy tőlünk 1000 kilométerre folyó háborúnak a része vagy a nyúlványa, amelyben nyilván az Orosz Föderációnak nem csak az a célja, hogy sikeres legyen a hasztéren, hanem az, hogy tulajdonképpen a távolabbi ellenfelet, nem tudnám ezt, és nem is akarom így kijelenteni, hogy az Európai Unió az ellenfél. Ez ellenfél lehet, de ellenség biztos nem, tehát annak, hogyha ellenségé válik, beláthatatlan következményei vannak, vagy lehetnének, és nem is hiszem, hogy egy ilyen akár Vladimir Putyin is és megkockáztatna, hogy persze nyilván rángatja a bajszát a NATO tagállamoknak, drónokat repít be, repülőkkel repül be, árnyékflottával próbál olajjal kereskedni, és mindenféle mahinációt végrehajt, de ez még mindig ennek a hibrid háborúnak a keretei között van, ahol úgymond hagyományosabb módon folyik a háború, nyilván az orosz-ukrán front. Tehát ebből a szempontból Oroszország arra koncentrál, és mellékesen hagyja végre ezeket a tevékenységeket. A másik dolog az, hogy ugye most már nem választások előtt vagyunk, hanem választások után egy évvel, Tehát ha valamikor erőfeszítéseket kell tenni, vagy akciókat kell összpontosítani, amint az egy évvel ezelőtt megtörtént, annak nem most van itt az ideje. Ezért mondom, hogy nem a válasz a vihar előtti, hanem a vihar elülése utáni csendben vagyunk pillanatnyilag.
Miért fontos Moszkva számára a romániai közvélemény, illetve a bukaresti politikai folyamatoknak a befolyásolása? Nagyon sokan az Alex Florenc által tett kijelentés után ezt vetették fel, de hát mit érdekli Moszkvát, Bukarest?
Hát geostratégiai, geopolitikai szempontból ez egy eléggé egyértelmű dolog, hiszen ugye Románia a NATO-nak egyik fekete-tengeri állama, a másik az ugye Törökország, és hát Törökországot meggyengíteni Oroszország semmiképpen nem fogja, és nem tudja, valószínűleg nem is akarja, már csak azért is, mert úgy gondolja, hogy valami gondolhatja, hogy eszmei rokonság lehet közte és a török államfő között Vladimir Putyin. Éppen ezért nyilván, hát hova próbál, kit próbál meggyengíteni, ezért mondom, hogy nem ellenfélnek, de ellenségnek, hanem ellenfélnek tekintheti az Európai Uniót, amely mindentől letelhetőt meg. Ezt úgy látom én legalábbis, hogy Ukrajnát támogassa egy honvédő háborúban. És akkor nyilván itt közvetetten úgy lehet mondjuk károkat okozni, vagy előnyhöz jutni, hogy azokat a partnereket próbálom gyengíteni, amelyek hozzám közel állnak, mármint földrajzilag nyilván, és hát ezek az összes ilyen kísérlet, amivel az Orosz Föderáció próbálkozik, az olyasmi, hogy megpróbálnak talán béket verni az Európai Uniónak az Ukrajna mellett kialakított közös frontjába, de erre azért túl sok esélyt nem látok.
Az elmúlt egy évben nagyon sokszor elhangzott az, hogy az állami szereplők passzívak voltak, vagy erőtlen válaszokat adtak a Georgescu-féle befolyásolási kísérletekre. Ez mekkora mértékben járult hozzá az ő növekedéséhez?
Itt visszatérünk egy korábbi motívumra, amikor azt mondtam, hogy a titkosszolgálatoknak eléggé egyértelmű és nagy szerepe van ebben az országban, tehát most divatos fogalom az úgynevezett háttérhatalom, én nem akarok itt semmiféle összeesküvés elméleteket terjeszteni, nem is vagyok azoknak az íve, de meg lehet többé-kevésbé tudományosan, azt mondom, hogy teljes mértékben, hiszen az újságírásból és a média politológiából szivárgott be ez a fogalom a politikába, de hát nyilván itt orosz érdekcsoportokat említett, az állami vezetéshez közel álló érdekcsoportok, a titkos szolgálatok, ezek tekinthetők egy adott országban mély államnak, Romániában láttam én azt már leírva nem is egy helyen, hogy a mély államot tulajdonképpen, vagy az úgynevezett mély államot, vagy idézőjelesen a mély államot a titkos szolgálatok alkotják. Hát politikusokat tartanak a kezükben, befolyásolnak, mindenre hatással bírnak, és itt nem azt mondanám, hogy egy erőtlen vagy válasz, vagy passzivitás volt az állam részéről, hanem tulajdonképpen, és még románul is hallottam, vagy olvastam, hogy Statul Captiv, tehát a titkos szolgálatok által foglyolejtett állam, az egyszerűen azért nem, azért volt passzív, vagy azért tűnik erőtlennek, mert a titkos szolgálatoknak nem árt érdekében, hogy közben lépjenek. Olyan teóriák is jelentem a sajtóban, és eléggé hihetőek, hogy tulajdonképpen az egyik titkosszolgálatnak éppen a támogatottja volt Călin Georgescu, és addig nem történt semmi, amíg tulajdonképpen az ellen érdekelt titkosszolgálat észben nem kapott, hogy ja Istenem, hát ebből baj lesz, ezt a választást, amit támogatottunk, akár is vesztheti. És ekkor lendültek mozgásba. Tehát tulajdonképpen lehet az elmúlt esztendei elnök választást egyfajta titkosszolgálati belharcként is értelmezni. Hogy lapulnak ott a dossziék a fiókokban.
Szászhalpár Zoltán politológusa a mai napra kész vendége, a Georgescu jelenség kapcsán beszélgetünk, napra pontosan egy évvel azután, hogy Călin Georgescu megnyerte a később törölt államfőválasztásnak az első fordulóját. A beszélgetésünk elején mondta ön azt, hogy Georgescu az lehet a tünet is a társadalomban, és ha elfogadjuk azt, hogy a voksok egy része egy évvel ezelőtt protest szavazat volt, ez tartós jelenség lehet a következő időszakban?
Hát a protest szavazatok azok általában időszakos jelenségek, és egy adott problémára reflektálnak. Nyilván úgy is lehet értelmezni az előző esztendei voksolást, hogy a protest szavazatok azok tulajdonképpen a 30 éve létező politikai berendezkedés ellen leadott szavazatok. No de hát azt is akkor józan észre föl kell tenni azt a kérdést, hogy igen ám, de akkor mi az alternatíva? Románia választóinak nagy része azt mondta, mondjuk hát törlés után, hogy azért ugye ilyen alternatívákból nem kérünk. Kialakult egy intézményrendszer, kialakult egy pártrendszer, az ilyen vagy olyan formában tovább élteti magát, kicsit a romániai pártokat én valami vízcseppekhez tudom hasonlítani. Egyfelől ugye hát, ha megpiszkálunk egy valamilyen vízszintes fölöttre kiöntött folyadékot, akkor a folyadék részecskék azok szétválnak. Ugye ócsódással szaporodtak a 90-es években a román pártok, aztán meg elkezdtek, ha összetereljük a részecskéket, akkor megint összeállnak a folyadék részecskék összeállni. Tehát tulajdonképpen egy ilyen fluktuációs mozgás van, és nagyon-nagyon új szereplőket a romániai politikai szintéren nem látunk, vagy nem jelennek meg. Tehát ebből a szempontból a protest szavazat csak azt mondhatja, hogy akkor csináljatok valamit másképpen. De még elő is azt gondolom, hogy egy picit nem teljességgel észszerű elvárás. Tehát szoktak a politológusok a struktúra konzervativizmusról beszélni. Tehát, hogyha van egy rendszeren, akkor egy struktúrája, és a struktúrának olyan belső, inherens természete van, hogy azt önmagát újra termeli. Nagyon-nagyon ritka dolog az, hogy a rendszeren kívülről megjelenjen valamilyen szereplő, és fergeteges sikert érjen el. Persze hát tudunk itt nyugat-európai, akár szélső jobboldali pártokról is, amelyek időnként összegyűjtik ezeket a protestszavazatokat, és átrendezgetik valamennyire a politikai rendszert, de én ennél a román intézményrendszert, a román struktúrákat, a hatalmi berendezkedést konzervatívabbnak látom, mint hogy ez ilyen földcsusszamlásszerűen megtörténjen. Jól lehet, ugye majdnem megtörtént, de hát egész beszélgetésünkben azt próbáltuk ecsetelni, hogy ez milyen szubverzív, külső és a mai ilyen influencer, álhírvilág eszközeit bevető módszerekkel tudott megtörténni, vagy módszerek megtulajdoníthatóak.
Ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, vagy amennyiben a jelenlegi trendek fennmaradnak a politikában, az ország politikai rendszere a következő időszakban az ön meglátása szerint hogyan alakulhat? Most azt láttuk, nemrégiben választották meg a Szociáldemokrata Párt új elnökét, Zorin Grindeanu személyében, nem volt kihívója, aki egy bizonyos olvasat szerint egy szalonképes aurrá próbálja tenni a Szociáldemokrata Pártot. Most tehát, ha maradnak a jelenlegi trendek, milyen lesz a politikai rendszer?
Hát, hogyha ez megtörténik, akkor az elég egy kicsit szomorú lesz, hiszen tulajdonképpen Nyilván volt a szociáldemokrata pártban mindig is egy ilyen finomabb, szalonképesebb nacionalizmus. Ezt tapasztaltuk az elmúlt 30 esztendőben. Ez a kijelentés tulajdonképpen annyit jelenthet, hogy még egy kis jobbratolódás a szociáldemokrata párt esetében. Az a helyzet, hogy jelenleg ugye a Romániai Segélyszövetségnek 35-24 a szociáldemokrata pártnak, ez már önmagában közel 60, 15 a Nemzeti Liberális Pártnak, 10 a Mentségitek, meg Románia Szövetségnek is, és 7% a népszerűségi indexe az ifjú emberek pártjának. Tehát valamilyen, hát nyilván Európa párti, de visszakovódott a kurzusa lehet számítani, hogyha egy szalonképesebb aurrá válna a szociáldemokrata párt, és hát az a volt már a szociáldemokrata pártban olyan tendencia, hogy nyilván az aur előtt pártjaival kormányozzon és kormányzott is, tehát ez nem jelentene óriási nagy meglepetést. Ennek a méregfogát egyféleképpen lehet kihúzni, ezt a negatív forgatókönyvet egyféleképpen lehet megelőzni, és erre már tette egy kijelentést vagy ígéretszerűséget a jelenlegi államfő, mégpedig, hogy be fogja vezetni azt, amit akkor kicsit másképp és más következményekkel alkalmaztak. A kormányzat forgószínpadot, rotativa governamentál, mégpedig azt, hogy még mielőtt lejárna a jelen kormánynak a mandátuma, tételezzük fel, hogy kormányváltás csak választásokkal történhet, tulajdonképpen kormányt fog váltani, illetve kormányt fog átalakítani, és miniszterelnököt fog kinevezni a szociáldemokrata párt köréből. Eléggé egyértelmű, hogy Sorin Grindán ura gondolhatott, tehát, hogy ilyen időközi kormányút átadás is történhet, mert hát nagyon jól tudjuk, hogy a jelenleg a kormánnyal és a kormányzással nagy mértékben elégedetlen a szociáldemokrata párt, nem annyira reformpárti, mint a jelenlegi miniszterelnök, és azok, akik hát vele karöltve a reformokat szándékoznak támogatni, és hát különféle intézmények tulajdonképpen ugye a bírák és az ügyészek kamarája is eléggé gáncsoskodóan viselkedett pontosan azzal a reformtörekvéssel szemben, amely a korkedvezményes nyugdíjazásukat és a nyugdíjaik színvonalát próbálta, hát a korkedvezményes próbálta szépen kivezetni, illetve a nagy nyugdíjakat megnyírbálni. És azt is látjuk, hogy tulajdonképpen azoktól a szféráitól, a társadalomtól, ahol hiányok vannak, a vasút rettenetes adósságot és hiányt halmozott fel, nem nagyon lehet vele mit kezdeni, ahol meg lehet szorítani a jelenlegi költségvetésben a nadrág fiat, az az egészségügy és az oktatás, és a minap jelentette ki az államfő, hogy még több forrás elvonásra számíthatunk, amelyet a védelmi tárca irányába fognak csatornázni. Tehát itt mindenféle elégedetlenségre a lakosság részéről meg lehet az ok, viszont azt hiszem, hogy legalábbis az államfő megpróbál úgy lavírozni a pártok között, hogy túlságosan nagy baj azért ne legyen. Ha eljutunk a választásaik, akkor nagy kérdés, hogy addig mi változik, hogy esetleg beérnek-e a reformok, vagy pedig hát egy balra fordulást fogunk látni, vagy olyan balra fordulást, ami tulajdonképpen jobbra fordulás. De hát a posztkommunista államok politikai rendszere ott arról híres, hogy tulajdonképpen felfelcserődik a jobb a ballal, és nem lehet elég egyértelműen megmondani, melyik.
Szász Alapár Zoltán politológust hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.